Közhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagybodó Tibor. A tartalomból. Mivel az egyház a világban él, akarva, akaratlanul formálója lett a történelemnek, benne a kultúrának, a nevelésnek és az erkölcsnek. Békésebb korszakokban éppen egymásra találva segítették egymást, mint például iskola és egyház, a szegények felkarolása, vagy a lelki gondozás rabok és betegek között. Elég, ha kimondjuk, templomépítés, és a román kortól a gótikáig, a barokkon keresztül elérkezünk Erdély mai építészeti arculatához, ahol a városi és a falusi templomaink egyaránt egy európai és egyben az erdélyi kultúra élő dokumentumai. A szobrászat elképzelhetetlen a keresztről levet Jézus alakjától, vagy a festészet a betlehemi esemény színes megörökítésétől, a Gregorián, a Zsoltárok, vagy a lipcsei Tamás templom karnagya, Johann Sebastian Bach vallásos énekei, kultúránk múlhatatlan értékei. Hát ezért is szükség nekünk ma itt erről beszélgetni. Témánk az egyház és a kultúra összhangja. Vendégünk, aki már itt is ül mellettünk, Eötvös József nyugalmazott lelkipásztor volt esperes, az Erdély Református Egyházkerület generális direktora, akit nem is akármilyen tisztelettel köszöntünk itt élőben, a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában. Lelkész úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma délután is elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást, a lehetőséget, és én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, és egy kicsit nyomatékosítanám mindazt, amit már pár gondolatban hallottunk. Valóban az egyház és a kultúra annyira egymásra épül, egymásba fogozódik századokon, vagy mondhatjuk az két évezreden keresztül, hogy valóban összhang legjobb témája ez. Elgondolkoztam ebben a több részes beszélgetés sorozatban, most nem is tudom hányadik, harmadik, negyedik ez az alkalom, hogy itt beszélgetünk az egyház különböző dolgairól. Talán ez a legtalálóbb az összhangban, mert itt igazán akarva, akaratlanul kimutatható, szemléletesen igazolható, hogy az egyház és a kultúra az összhangban alakította a történelmet, de nem csak a történelmet magát, mint históriát, hanem a történelemben a minőségi alkotásokat, a művészetet, a zenét, azon kívül pedig olyan dolgokat teremtett, hozott létre az egyház, amely aztán később egy kicsit ki is lépett az egyházi életből, és sajátosan külön világa lett, mondanám itt az iskolát például, de mondhatom az építészetet, vagy egy nagyon furcsát fogok mondani, a temető. Ma már vannak nem egyházi temetők, de 100 évvel ezelőtt azt hiszem nem is volt még legalábbis a mi vidékünkön temető, és ez is hozzátartozik a kultúránkhoz is. Lehet, hogy a legutolsó gondolatot mondom itt el egyház és kultúra vonatkozásában, de például a házsongárdi temető, az erdélyi kultúrának egyik gyöngyszeme. De a marosvásárhelyi református temetőt is, ha mondom, nem csak a bolyaiak sírját, hanem egyszerűen a muzeális értéket, ami ott látható, de nem csak városon, falun is vannak. Sáronbárkén például a telekiek kriptája, mellett legalább annyian megállnak, mint egy szép épületnél a turisták között. Tehát azt jelenti, hogy valóban az egyház és a kultúra, én gondolom a világ sok-sok részén, de Erdélyben nagyon is egymásba kapcsolódva együtt élt, és még most is együtt él, talán annyira válik el, amennyiben valóban világiasodik, vagy pedig az egyház már nem tudja felvállalni, de ha az egészében nézzük, akkor ez a kettő oly összhangban van együtt, hogy csak együtt lehet beszélni róluk.
Esperes úr, hogyan látja az egyház és a kultúra kapcsolatát és összhangját? Folytassuk akkor innen a beszélgetésünket.
Ha elgondolom, hogy a kultúra, ugye az egy latin eredetű szó, azt jelenti, hogy művelni, akkor azt mondhatom, hogy minden, amit az ember alkot, ami szép, amit teremtett az ember, az hozzátartozik a kultúrához. Általában a társadalom szellemi életét, a társadalomnak az értékét adja. Na most én nem sorrendbe próbálom megfogalmazni, de ha ezt így elfogadjuk, akkor az építészet kialakulásánál valóban az egyháznak volt szinte a legfontosabb szerepe. Mert a várak mellett azért egész Kárpát-medencében, vagy ha csak a szűke pátriánkról beszélünk, egész Erdélyben a várak mellett a legrégebbi épületek, a templomok. De ez nem csak annyi, hogy templomot építettek az a királyi rendeletre már Szent István korában, hanem az, hogy a templom építészet magába öleli minden kornak az igényét és minden stílust, mert vannak ugye románkori templomaink, vannak gótikus templomaink, nagyon sok hál' Istennek, vannak barokk templomaink, és vannak modern templomaink. Ha csak ezt a négyet nézzük meg, akkor is rádöbbenünk arra, hogy a templom építészetben kimutatható Erdély 1000 éves kultúrájának a fontossága, és méghozzá az, hogy Európa szintű igényes kultúrát hordoznak magukban az egyszerűen falusi vagy városi épített templomaink. De a bevezetőben elhangzott, hogy Gregorián vagy Zsoltárok. De én mondanám tovább, és talán egy kicsit mosolyogni is lehet rajta, az új énekes könyvben is vannak keringő dallamok is, valcerek is, és emlékszem, hogy a régebbi énekes könyvekben nótához hasonló vallásos énekek voltak, hitvalló szöveggel, mert minden mű, alkotás, akár képzőművészet, zene, vagy bármire gondolunk, az magán hordozza a korának a jellegzetességeit. Aztán, ha katolikus templomokra gondolunk, akkor számtalan szobrot, festményt lehet említeni, amelyek valóban nagyon fontossá tették nem csak az egyházi életet, hanem később a kultúrának a vonatkozásait is. A festmények mellett ugye ott vannak a kazetták, amelyek, ha nem is csak Erdélyben, de nagyon sajátosan kazettás templomaink. Én azt hallottam, hogy egy időben a Budapesti Művészettörténeti Egyetemről autóbusszal jöttek kirándulni, inkább úgymond gyakorlati órát tart egy tancsra, amelynek egy olyan sajátos kazettája van, hogy az egész Magyarországon még egy olyan nincs. És az, aki igazán meg akart ezt tanulni, annak meg kellett azt a 4-500 kilométert tenni autóbusszal. És azt hiszem, hogy még az is hozzátartozik egyház és kultúra kapcsolatához, hogy csak Gernyeszegen 1456 óta szól egy harang. És a harang az alapjába véve a harang öntése is már ugye kultúra és művészet, és én elképzelem azt, hogy most már 550 éve szól egy harang egy faluban, hozzátartozik, én gondolom a gerdeszegiek már valahol Sáronberke vagy Nagyernyén felismerik a sajátjukat, hiszen abban nőttek fel, de ezek valóban mind-mind olyan dokumentumai igazolásai annak, hogy az egyház és a kultúra kapcsolata, összhangja, az megmondhatatlan volt mostanig, és én azt hiszem, hogy mostanában nem is lenne fontos megmondani, tehát ennek így kellett jönni, és így fog továbbra is szerintem haladni.
Ötös úr, gondolva az egykori és a mai reformációra, A kettő között beszélhetünk-e valamilyen kialakult kultúráról, megmaradt kultúráról, vagy esetleg összhangról?
A reformáció szerintem egy jó időben indult el. Ez most a történészek szempontjából vitatható mondat, ugye? Mert ez már évszázadokkal a reformáció. Viszont a reformáció valóban egy olyan időszakban robbant a középkor végén, amikor a humanizmus, amikor a reneszánsz beleszólt, vagy alakította az emberek életét, és akkor az egyház változásával, vagy megújulásával, mert a reformáció alapjává ezt jelenti, az egyház megújulásával egy sajátos világ alakult ki. Megfogalmazódtak a hitvallások is. Na most azok szerencsére annyira pontos, jó megfogalmazások voltak, hogy azokat nem kell újraírni. Tehát ha innen nézzük, nincs szükség egy újabb reformációra, vagy legalábbis nem egy olyanra, mint a 16. századbeli. A kultúrában pedig valóban egy olyant alkotott, amely kiállta ezt a most már 500 évet, ugye nemrég emlékeztünk a reformáció indításának az 500 évére, azért mondom így, mert alapjában véve a reformáció egy korszakban forradalmian átalakította az egyházat, és mivel itt már beszélgettünk arról, hogy a kultúra, a nyelv, az iskola az összekapcsolódott az egyházzal, ezért megreformálta a kultúrát, megreformálta a zenét, megreformálta az építészetet, a templom építészetet, vagy akár mondhatom az ötvös művészetet, hiszen már nem a katolikusok által használt és kereszt, azon rajtolt a kereszt, tehát nem az általuk használt vagy készített urvacsorai kelyheket használták, hanem bizonyos szempontból változtattak rajta. Ha jól emlékszem, Csortán Ferenc besélte el nekem, ő római katolikusként felfedezte, hogy a református templomok építészeti átalakítására azért volt szükség, mert a reformáció központba tette a Szentírást, a Bibliát, és ezért nem az oltár volt már a legfontosabb, és ez meghatározta a templom elhelyezésének az építését. Biztos, hogy vannak dolgok, amelyek ma is egy újabb reformáció, ha mondanunk úgy, változást hoznának, van, ami nem. Mert azért van, ami megállta az 500 évet, de azt hiszem, hogy ennek a legteljesebb, legpontosabb válasza így lenne, hogy az a református egyház, protestáns egyházat is, mert a többit is mondhatom, rég kimondta, hogy 1517-ben elindult a reformáció, és azóta semper reformandi van, vagyis állandó átalakulásban, állandó reformációban vagyunk. Ez azt jelenti, hogy mindig alkalmazkodunk a világhoz, mert az a túl elvilágosodás lenne, viszont azt is jelenti, hogy azért nem zárkózunk el a világ, a társadalmi élet és a kultúra változásától.
Maradunk még a gondolatnál. Ez akkor azt jelenti, hogy épp ideje, vagy azt jelenti, hogy újra kellene reformálni a reformációt?
Ez a kérdés feltevődik, most nem tudom pontosan mennyi időnként, de lehet, hogy fél évszázadonként, vagy még sűrűbben bent magában az egyházban. Pár évvel ezelőtt, lehet, hogy évtizeddel, akkor most már az idő haladt, lehet, hogy 30 évvel ezelőtt, megjelent Németországban Klaus Douglas gyülekezeti, most nem emlékszem, melyik német nagyvárosi lelkésznek egy könyv, az Új Reformáció. Ha jól emlékszem, 94 tétel van benne, ez azért érdekes, hogy ugye Luthernél 95 tétel volt, és ebben nagyon szépen kidolgozza azt, hogy a 20. század közepén mi lenne az alapja az új reformációnak. Na persze nem egy olyan drasztikus, vagy hogy mondjam így, nagy átalakulásra gondolt, de valóban leírja mindazt, hogy az egyház, hogyha nem tart lépést az emberek és a társadalomnak a gondolatmenetével, világával, akkor bezárkózik, és akkor drasztikus reformációra van szükség. Tehát ezért mondtam azt, hogy ez a jó kifejezés, hogy állandó reformációban, semper reformandiban élünk, és állandó oda kell figyelni a változásokra. A lényeg azért, én gondolom, hogy mégis meghatározza, hogy a Szentírás megírták, összeállították valamikor a második századba, ugye a kereszténységben, utána a reformációig 1500-ig használták, latin fordításba, akkor adták az anyanyelvű szentírást, tehát az önmagában már a reformációt 1500 év után kilépett a latin nyelvvilágból, tehát az eredeti görög, zsidó és utána a latin nyelvvilágból, ami addig a kultúra világa, úgyhogy kilépett az anyanyelvi világba, a nemzeti életbe, és akkor most azért vannak apró lépések, mert például elfogadták a Kárpát-medencében, hogy most már egymás mellett használható a revideált károli 1905-ből, vagy pedig az 1970-es, 80-as években újra fordított szentírás, mi ezt úgy nevezzük, hogy új fordítás. De csak az én lelkipásztori időm alatt három új énekeskönyv jelent meg, amely szintén azt mutatja, hogy közben az egyházi szertartás, az egyházi életünk, amelynek alapja az éneklés, még akkor is, hogyha hol sikerül, hol kevésbé, mert lehetetlen lenne egy órán keresztül egy istentiszteletet megtartani, úgyhogy csak a pap beszél és más hallgat. Na most a formai részében is állandóan van valamilyen változás az egyháznak, de lényegében valóban a szentíráshoz való hűség az 500 éve is megmaradt.
Könyv és film címek. Volt egyszer egy vásárhely, volt egyszer egy Amerika, és még sorolhatnám, hogy mi volt, de akkor most mondhatjuk azt is, hogy volt egyszer egy reformáció?
Igen, sőt, ez, ugye ez történelem. Önmagában történelem, méghozzá annyira, hogy Európa arculatát megváltoztatta. Én azért mondom, hogy Európa arculatát, mert addig két arca volt Európának. A nyugati arc és a keleti arc. És ott volt a határ, ahol a keleti és a nyugati egyház találkozott. Sőt, annyira, én nem szeretnék ebbe egyáltalán belemenni, de a magyar királyság megalapításának az idején arról beszélnek mindig, ugye, hogy Szent István csatlakozott a Rómához. De azt nem igen mondják el, hogy az előtti nemzedék már felvette a kereszténységet, lehet, hogy két-három nemzedékkel hamarabb, talán Koppány és Búcsújék is, a keleti kereszténységet. Mert itt van az ütközőpont. Én most így mondom azt, hogy hál' Istennek meg tudjuk oldani, ma is itt van az ütközőpont. Én például, amikor turisták jönnek Magyarországról, vagy éppen nyugatabbról, akkor el szoktam mondani, nem az a feszültség sokszor Erdély és Bukarest között, hogy ott románul beszélnek, és itt magyarul beszélünk, hanem az, hogy ott egy bizánci kultúra van, egy bizánci stílus, amelynek megvan a maga értéke és a maga szépséges misztikuma. Itt viszont egy nyugati. Na most itt persze kevert lett a katolikus és a protestáns együtt. De én emlékszem, hogy valahol a német könyvben azt olvastam, hogy a nyugati világ, és úgy határoztam meg a Kárpátoktól az Atlantihoz, hogy nyugat nagybetűvel, és a Kárpátoktól keletre, elegészen Isztambulig, hogy kelet. És akkor a reformáció az egy olyan változást hozott, amely Európát is egy egészen más színbe tüntette fel, és utána pedig maga a reformáció alkotta egyházak, tanítások, kultúra, művészet, és ebből eredő társadalmi élet átment először először az Észak-Amerikába, és utána egészen most Kelet-Ázsiáig. Egyik legerősebb református egyház, sőt, talán a legerősebb nemzeti református egyház ma 2022-ben Dél-Koreában van. Méghozzá az az érdekes, szóval erről lenne érdekes, kezdő szerkesztőr, ha valakit találnánk beszélgetni, hogy milyen az egyház, a keresztény egyház és a koreai társadalmi élet kapcsolata, mert az egy egészen más világra alapult. Itt viszont valóban 2000 éve a keresztény egyház meghatározza Európában az életet, a művészetet, az építészetet, a köszönést, ugye? Adjon Istent mondunk mai napig, falusias, ami nem vallásos emberek is, és akkor erre rátevődik az egyháznak élete, amelyben, ha már kérdése visszatekintünk, a reformáció valóban nem ütköző pont, meghatározó pont.
Javaslatára minden bizonnyal fogunk találni a vallástörténészt is, akkor vele ezt meg lehet beszélni, én biztos vagyok ebben, de a következő percekben beszéljünk arról, hogy ön szerint mennyire hatott a reformáció az irodalmi nyelv kialakulására?
Itt két példát szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy a német, ugyanis először Luther lefordította a németre, ha jól tudom, 1523-ban már az új szövetséget, tehát 17-ben indul meg a reformáció, amikor ő a 95 tételt kiszegzi Wittenbergbe, rá 6 évre, 1523-ban úgy tudom, akkor jelenik meg az új szövetség német nyelven, és ez annyira meghatározó volt, hogy azért mondok két példát, hogy az egyikben én átéltem, akkor bár tanították, hogy azért lett a német irodalmi nyelv az, amivel Luther lefordította, mert legalább 15 féle német nyelvet beszéltek, és akkor a vége felé már nem is értették igazán egymást. De el kell mondanom azt, hogy én találkoztam 20 évvel ezelőtt, nem most a 30 évvel ezelőtt, mert 1993-ban volt Münchenben. A müncheni, az egy katolikus és evangélikus, de a müncheni, igen, müncheni katolikus, német katolikus papnak az apósával, aki nem végzett iskolát, mert a háború után nőtt fel, és akkor dolgoznia kellett, és ő csak a bajor nyelvet ismerte. És egy este együtt beszélgettünk a családba, mondjam azt, hogy kedvesen sörözgettünk és borozgattunk, és időnként kérdezett tőlem erdélyi dolgokat, és az veje le kellett nekem fordítsa németre. Mert csak bajorul tudott, próbáltam az irodalmi német nyelvet megérteni és megtanulni, és semmit nem értettem abból, amit ő mondott. Azért mondtam mindezt el, mert valóban erről nem sokat beszélnek, vagy elmondják rövid mondatban, és aztán a példát nem igen teszik hozzá. Azt, hogy ilyen a mi magyar nyelvünk, az Károly Gáspár bibliafordításának köszönhető, és ezt nem én mondom, hanem Sütő Andrást idézem most például, ezt ő is kimondta. De hogy mennyire meghatározó lehet a Biblia nyelve az emberek életére, engedjék meg, hogy elmondjak egy személyes élményt, egyszer-kétszer már szószékről is elhangzott ez, ott van ez a szó, hogy irgalmas. Én legelőször vallásórán hallottam ezt a szót, a bibliai történet alapján, hogy irgalmas samaritánus. Na most sokan a hallgatók között tudják, mert szoktam szélozgatni arra, hogy Pókában születtem és nőttem fel. A Marostól nem messze, a mezőség szélén egy olyan 7-800 lelkes tiszta magyar faluba, tehát én magyar nyelven tanultam, hallottam minden szót, minden kifejezést. Mai napig nem beszélek jó románul, de ez nem ide tartozik, ugye? De gyerekkoromban nem is hallottam más szót. És ezt a szót hallottam vallásra egy irgalmas samaritánus, és 20 éves koromig nem mertem kimondani. Mert az volt az érzésem, hogy ez egy szent szó. Mert a szüleim az utcában ezt a szót nem igen mondták, de a templomban, a vallás során mondták. Nem egyszerűen akkor mondjam, tegyem hozzá ezt, mert sokan jobban elfogadják, és talán mások is megjártak ezzel a talentum szót. Ott van a Bibliában a talentumok példázata, ugye ami egy pénzt jelent, hogy kinek elosszá a gazda vagyon. Én is azt gondoltam, hogy ez egy olyan szó, amit igazán nem lehet a hétköznapi beszédbe hallani, vagy használni, és erre meg is lepődtem, amikor a pályaválasztásnál rám kérdeztek, hogy és hogy érzed, mihez van talentumod. Csak ezt az egy szót hadd mondjam, mert ez egy görög pénznek az értéke. És hogyha azt kérdezzük, hogy a gyerek menjen a művészetiskolába vagy nem, akkor azt kérdezzük, van-e talentuma. Tehát ez a legegyszerűbb példa, ugye, hogy a Biblia az irodalmi nyelvbe, nem csak az irodalmi, hanem az egész hétköznapi nyelvbe is teljesen bele épült, mert hogy többször hangoztattuk az összhangadásában, a Biblia és a mindennapi beszéd is, egyszerűen a beszélgetésünk is összhangban van. Mert úgy nőttünk fel egy keresztény Európában, egy keresztény Erdélyben, egy keresztény Pókában, vagy úgy élünk egy keresztény Marosvásárhelyen, hogy elválaszthatatlan az, ami beleépült a mindennapi életbe és a vasárnapi életünkbe.
Apropó Károli Gáspár, Sütő András, szószék, irodalmi nyelv, kultúra, egyház és költészet. Gondoljunk a himnuszra és a szózatra. Ezek ugyanis nem akárhol jelentek meg, és nem akárhol hangzanak el most naponta, napjainkban, vagy az ünnepeinkkor.
Azért örülök a kérdés konkretizálásának, hogy himnusz és szózat, mert úgy tudom, hogy Vörös Marti római katolikus vallású volt, és Kölcsey viszont hithű református. És azért örülök, hogy a két legfontosabb, én így mondanám, imádságversünket, ugye? Az egyiket egy római katolikus vallású, a másikat pedig egy református vallású írta. A himnusz nagyon sokszor körbejárták teológiailag is, és azért beszélek inkább erről, és nem a szózatról, ha bár arról is nyugodtan lehetne, ugye, mert valóban vitát is váltott ki az, hogy elmondja, hogy megbűhötte már a nép a múltat, jövendőt, és éppen a református egyház úgynevezett kegyes vonala kikezdte egyszer Kölcseit, nem az ő idejében, sokkal később, a 20. század közepe táján, hogy mi még nem bűnhöttünk eleget. Mi csak a bűneink miatt bűnhöttünk, és még a jövendőt nem bűnhöttük meg. Ha jól emlékszem, Hegedűs Lóránd volt budapesti püspök, 20 évvel ezelőtt ő volt a budapesti református püspök, ő válaszolt írásban erre a vitára, és bebizonyította, hogy Kölcsey ezt a mondatot egy kicsit jelképesen Ézsaiás prófétától veszi át. Most akkor én a szerkesztő úr példájához hozzáteszek egy harmadik nevet is, azért, mert lehet, hogy sokan tudják, lehet, hogy sokan nem tudják, Ady Endre. És éppen most én egy olyan könyvet olvasok a két világháború közötti életünkről, Kacsó Sándor visszaemlékezéseit, amelyben ő implikálódott, hiszen együtt volt a vécsi találkozón Makkai Sándorral, és azt írja a Brassói, ő akkor a Brassói Lapok szerkesztő, a Brassói Lapok szerkesztőségében is mekkora örömet jelentett az, hogy nagyon megosztotta akkor az embereket, az írókat, az újságírókat Adinak a költészete. És nagyon sokan elítélték. És az igazán, hogy Ady bekerült már a két világháború között, aztán utána pedig a háború után a magyar irodalomkönyvekbe, az a református püspöknek, Makkai Sándornak köszönhető, aki egyszerűen megvédte, egy előadás sorozatot tartott arról, hogy mennyire vallásos, mennyire mélyen vallásos Ady. Ady például nem csak, hogy Bibliát olvasott, és a végén éppen presbiter volt csúcsán, hanem a könyv a verseiben beleépíti akarva, akaratlanul a Szentírásnak a tanítását. Tehát akkor idézem azt, hogy még Kányádi Sándor is, vagy pedig, ha már Sütő András elhangzott egy párszor a neve, akkor ott vagy engedjétek hozzám jönni, ez a Bibliából van. Ugye Jézus mondja, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, ilyenek a mennyeknek országa. Ő úgy alakította, engedjétek hozzám jönni a szavakat, de éppen arról ír, hogy az unokájával csodálatosan beszélgetnek a magyar nyelv szépségeiről. Lehet, hogy ismétlem magam, talán elmondtam, mert egyszer nekem feltettek egy ilyen kérdést, hogy vitatkoztak Marosvásárhelyen értelmiségek arról, hogy lehet-e értelmiségi gondolkodásban lenni, értelmiségi életet élni vallástalanul vagy hitetlenül. És nagy vita alakult ki. És akkor egy közösebb beszélgetésben megfogalmazódott, és mi ezt így fogadtuk el. Megtörténhet, hogy lehet, mert Európa és Erdély annyira a kereszténység és a keresztény kultúra talaján áll és épül fel, hogy mindenben benne van a kereszténység, és mindenben benne van a Szentírás is.
Lelkész úr, hol ismerhető fel a zene és a vallás kapcsolata?
Megpróbálom úgy megfogalmazni a választ, hogy egyben időrendbe is tudjak példákat mondani. Három konkrét esetet mondanék. Mai napig Erdélyben az orgona zene össze van kötve a templommal. Nem igaz, hogy csak a templomban vannak orgonák, mert a Románia három legnagyobb orgonája közül csak egy van a templomba, a második a brassói fekete templomba. A legnagyobb úgy tudom, hogy Bukarestben van, ezt utána a harmadik meg itt van Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotába. De azon kívül Vásárhelyen még lehet, hogy van koncertorgona legalább 5-6 vagy 8, de még Kibéden is van például koncertorgona. Tehát az orgona zene maga, az összeköti teljesen az egyház zenét a világi zenével. A második az énekkarok. Egy adott pillanatban az énekkarok már szinte csak a templomokban maradtak meg. Ma is a vártemplomban legalább három énekkar van. Női énekkar, felnőtt énekkar, gyerek énekkar. De például elgondolom a szülőfalumba, talán már 30 éve csak a templomban vannak énekkarok. Tehát a zene és a vallás ilyen kapcsolatban is együtt van. Azon kívül pedig a legutolsó képet hadd mondjam el, vagy két héttel ezelőtt figyeltem meg, hogy a Tudor negyedi református gyülekezetben a csere alján, az irodában 4 gitár van felakasztva. Ugye ma a legmodernebb zene a gitárzene, és ez a gitárzene ma ott van a templomokban, még akkor is, hogyha csak az ifjúság használja. Tehát a zene és a vallás az úgy összenőtt, hogy most már szinte nem is lehetne elválasztani. Nem lehet tudni, hogy lisznek a vallásos, vagy pedig kevésbé vallásos művei igazán a nagyobbak. Nem idézem újból Jan Sebastian Bachot, aki Tamás templomnak kántora, karnagya volt, ugye, és a legtöbb művét ott azon az orgonán alkotta, de azért, ha már a Tamás templomot említjük, akkor mondjuk meg, hogy annak van egy több száz éves gyerekkórusa, és én 10 évvel ezelőtt hallottam a mostani Tamás templomi kórust, amelyben 10 éves fiúk énekelnek, és ha ez 300 éven keresztül működött, már pedig legalább azóta működik, hány generáció nőtt fel úgy, szinte észrevétlenül a templomban érezte meg azt, amit Babics is megmondott, hogy az ének által meg a lelkünk minősül, az ének által pedig a lelkünk szebbé válik.
Lelkész úr, összegezzünk. Milyennek tartja ma az egyház kultúrát?
Ugyanazt mondhatom el, amit eddig, mert ma is az egyház a világi kultúra szerint alkalmazkodik, csak mondjam azt el, hogy már spirituálit is énekelnek erdélyi református vagy nem református templomokban, azon kívül a legmodernebb, ma élő zeneszerzők műveit, Csíki Boltizsár 3 vagy 4 évvel ezelőtt a húsvétban bent volt a kórházba, és egy vallásos, Balassi Bálint versére egy vallásos darabot írt, amit azóta kórus el is énekelt. Csak ezt mondjam, azon kívül pedig meg lehet nézni a templomaink. Nem gótikus templomok épülnek ma, hanem azzal a templomi, azzal az építészeti kultúrával, ami ma a nagyvilágban van, de ugyanúgy modernek a festészet vagy a szobrászat, ami benne van.
És egy mondatban, mi hiányzik a legjobban a mai egyház kultúrából?
Elég nehéz kérdés ez, de én azt hiszem, hogy éppen az a közösségi dolog hiányzik, megmondom miért, mert általában rábízzák 1-2-3 emberre, köztük a papra, hogy milyen kultúrát vigyen be az egyházba. Márpedig a kultúra az nem csak a vezető embereknek, hogy így mondjam, az egyházban a hozzáállásuk, hanem minden másnak, csak visszautalok, ugye az is hozzátartozik, hogy keringő dallamra van a... ha jól emlékszem, az úrcsodáson működik. Erdély egyik legkedvesebb vagy legkedvencebb református éneke, de ha valaki úgy énekli pontos, akkor rájön arra, hogy ez egy keringő, mert akkor, amikor erre a hitvalló szövegre ráírták a zenét, akkor éppen közkedveltek voltak a keringők, a tangók és éppen a nóták. Tehát én azt gondolom, hogy az hiányzik, hogy nem együtt határozzák meg. Időhiány miatt nem tudok példát, tudnék példát mondani, csak nem mondhatom már el.
Visszatérünk majd a kérdésre. Esperes úr, köszönjük, hogy együtt lehettünk, köszönjük a beszélgetést, és várjuk majd újra a stúdiónkba.
Köszönöm szépen, is itt lehettem, és akkor remélem, hogy még találkozunk, és ezeket a gondolatokat folytatjuk tovább. Köszönöm a lehetőséget azért, mert olyan volt az életem, hogy nagyon sok mindent megláthattam. Nem tudok én többet, mint egy átlagember, de megadatott, hogy egy kicsivel több tapasztalatra tettem szert, és ezért örülök, hogy megoszthatom a kedves hallgatókkal.
Így lesz, hiszen olyan kérdéseink vannak még, mint például, hogy hol érhető tetten a templom és az építészet értéke, vagy milyen igazi nagy művészeti értékek vannak az erdélyi templomokban, vagy milyen az egyház és az iskola kapcsolata Erdélyben, lesz és van, amiről beszéljünk. Gondolom, hogy két hét múlva megint itt tud lenni. Most azonban, kedves hallgatók, a mai Összhang végéhez közeledünk. Lassan át kell adjuk a stúdiót. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Ötvös József nyugalmazott lelkipásztor volt Esperes, az Erdély Református Egyházkerület generális direktora nevében is. Elköszönök a műsorvezető szerkesztőt, Nagybodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.